Kedves testvérek, a korintusi levélnek a tanulmányozását folytassuk. Mikor a korintusi levelet most tanulmányozzuk, a 8. és a 9. résznek a témája tulajdonképpen mind a két fejezetnek az adakozás, illetve a jeruzsálemi szenteknek a megsegítése volt, és ennek kapcsán már két alkalommal foglalkoztunk ezzel, és nem akarom tovább bontani, ugyan hosszabb részt fogok felolvasni, de így az adakozás vonatkozásában szeretném nem tovább osztani ezt a részt, úgyhogy a 8. fejezetnek a 16. versétől egész a 9. fejezet végéig elolvasom. Az így ért. Tehát második korintusi levél, 8. és 16. verstől. Hálá legyen Istennek, aki értetek ugyanazt a buzgóságot adta Titus szívébe. Mert megkapta ugyan a bátorítást, de buzgón lévén önként ment el hozzátok. Elküldtük vele együtt azt a testvért is, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre bejárta valamennyi gyülekezetet. Sőt, ezen kívül a gyülekezetek kiválasztották őt utitársunknak is ebben az adománygyűjtésben, amelyben szolgálunk magának az Úrnak a dicsőségére, és a mi jó szándékunk megmutatására. Mert óvakodni akarunk attól, hogy valaki megrágalmazzon minket szolgálatunknak eme bőséges eredménye miatt. Mert gondunk van a tisztességre, nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Elküldtük velük együtt azt a testvért, akinek az alkalmasságát sok mindenben kipróbáltuk, mert sokszor buzgó volt, most pedig még sokkal buzgóbb, mert nagyon bízik bennetek. Akár Titusról van szó, aki nekem társam és közöttetek munkatársam, akár a mi testvéreinkről a gyülekezetek küldöttei ők. Krisztus dicsőségére. Tanúsítsatok tehát irántuk szeretetet, és mutassátok meg nekik, hogy méltán dicsekedtünk veletek a gyülekezetek előtt. A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek. Hiszen ismerem készségeteket, amely miatt dicsekszem veletek, a makedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy ti buzgóságotok magával ragadta a többséget. De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk abban az ügyben hiába való legyen, hanem amint megmondtam, készen legyetek. És ha velem makedónok érkeznek, és felkészületlenül találnak titeket, valamiképpen szégyen ne valljunk mi, hogy ne mondjuk ti. Ebben a bizodalmunkban szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek el hozzátok előre, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Tudjuk pedig, hogy aki szűkenben szűket is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségesen rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a megvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja, és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely általunk hálaadást szül Isten iránt. Mert az Isten előtti szolgálat nem csak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat hálaadásra is indít Isten iránt. Mert a szolgálat eredményességért dicsőítetik majd Isten, azért az engedelmességért, amely a Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetékért, amely irántuk és mindenki irányt megnyilvánul. Ők könyörögnek is értetek, és vágyonnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kijárat rátok. Hála legyen Istennek a kimondhatatlan ajándékáért. Ebben a két fejezetben itt újra meg újra visszatérő gondolatok is vannak, ahogy kiemeli itt azt a módot, ahogy Korintusban elindult ennek a jeruzsálemi szenteknek való adakozásnak a gondolata. Ez a körülmény, ahogy ha visszaidézzük, hogy tulajdonképpen Izrael életében, illetve a zsidóság életében szó volt erről, hogy milyen nehézségbe kerültek a Jeruzsálemben lévő gyülekezeti tagok. Egyrészt az üldözés volt a hatóságok részére, a vallásos világ részéről, ugye a zsidó főpap, illetve a nagy tanács, ugye tudjuk, Pál apostol is maga is üldözte ugye először a keresztényeket, és mindenképpen a családon belül is egy viszály támasztott akkor, amikor elhagyták a zsidó vallást és hitre jutottak. És ez is adott egy nehézséget a jeruzsálemi szenteknek arra, hogy szükségben voltak. És ott van az, hogy erről volt ugye két alkalommal is már szó a különböző szempontból, hogy hogyan indította a korintusiakat is ez a szükség arra, Pál munkálkodása által arra, hogy gyűjtést rendezzenek. Ami az adakozással kapcsolatban úgy nagyon meglepő, ami ugye az általános felfogással, így mondom, ellenkezik, az, hogy Pál megfogalmazza. Kegyelemnek minősíti. Kegyelemnek minősíti azt, ez az első versben van, azt, hogy Isten számára, más szentek számára adakozni lehet. Ugyanakkor előfeltételként az 5. versben említette, volt róla szó, hogy mint egy előfeltétel az, hogy először az életüket adták az Úrnak. És ez a két ének, amit énekeltünk is, bizonyos értelemben úgy tűnik, hogy két különböző élethelyzetet tár ki. Egyik ugye, ahogy azt énekeltük, hogy áldjad én lelkemben, a 4. versbe, hogy áldását bőségesen rád árassza. És a másik énekbe pedig az, hogy ne rettegjen, ne rettenj bármi súly téged. És tulajdonképpen az életünk folyamán mind a kettővel találkozunk. Van, amikor úgy érezzük, hogy igen, Isten áldása vesz körül, máskor úgy érezzük, hogy nehézségek, problémák, szükségek vesznek körül. És mind a kettő mögött ott van Isten. És így szemlélhettük és szemlélhetjük ezt a helyzetet, ahogy éppen Jeruzsálemben és Korintusban voltak, ahol nem a bőségben voltak, de mégis gondoltak a másokra. Amikor az adakozással kapcsolatban úgy visszaidéznék néhány dolgot, ami ugye a közhiedelemben tulajdonképpen ott van. Egyik döntő fontos látnunk, és ezeket csak érintem most, hogy az adakozás nem üdvösségszerző jó cselekedet. Hiszen pont itt, amikor kegyelemnek mondja ugye Pál, és arról beszél, hogy ez milyen lehetőség, hogy először az életét adni az Úrnak, és mint hálóáldozat adni ezt, ez nem olyan, hogy ezzel érdemeket szerzünk. Ugyanakkor Isten nem feledkezik el arról, amit tett, amit kimunkált a mi szívünkben. Aztán felmerül a kérdés az, hogy miért adunk. Ugye az evangéliumokban beszél az Úr Jézus arról, hogy ne úgy tegyetek, mint a farizeusok, akik maguk előtt kürtöltetnek, hogy lássák, hogy most adnak. Mert azt mondja, elvették jutalmukat. Aztán ugye a gyakorlati életben van egy olyan is, hogy aki valamit támogat, akkor úgy érzi, hogy beleszólása van, joga van annak, hogy ezt hogyan használják fel, milyen módon, és jogot formál arra, hogy igen, nekem szavam van abban. Ugyanakkor Isten kijelentés az 50. Zsoltárból két verset szeretnék felolvasni, ahol azt mondja, hogy Isten, hogy nincs rá szüksége. Amikor az 50. Zsoltárban azt mondja, hogy a 10-től 12. versig, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Tehát egyrészt, ugye nagyon sokszor az adakozással kapcsolatban úgy gondolkodunk, hogy igen, Istennek szüksége van rá. Isten elvárja tőlünk, és bizonyos értelemben az ószövetségi példaként, ahogy tulajdonképpen ugye a tized kérdése előkerül, egyébként ez pont egy ilyen adottság, hogy az 5 Mózesben szerdán a tized kérdése lesz az egyik témánk. És ott van, amikor így tekintünk az adakozásra, hogy, és azért az Ószövetséget idézem, hogy ez egyben egy közösségépítés is volt. Az egymásra odafigyelés. Ott ugye az Ószövetségnél, a tized kérdésénél ott volt a lévitákról és a papságról való gondoskodás, akiknek nem adott földi örökséget, hanem ebből volt a megélhetésük, hiszen az ő szolgálatuk ugye a pusztai vándorlás idején, mint későbbiekben már a letelepedés idején is nem volt a lévitáknak és a papoknak pedig főleg semmi nemű olyan szántóföldjük és egyéb bevételi lehetőségük, mint ami mondjuk ma egy keresztjén embernek ott van, hogy ugyanúgy munkahelye van, vagy különböző dolgok. De ezzel most annyira nem akarok kitérni, csak inkább azt, hogy ez az egymásra utaltság, egymásra figyelés, ez mindenképp egy közösségépítő dolog volt már akkor is, és ma is. És ugyanakkor Isten ezáltal is tanít bennünket arra, hogy ne legyünk bálványimádók. Ne foglaljon el olyan fontos helyet, elsődleges helyet a mi életünkben az anyagiak vonatkozásába. Úgy mondja máshol Pál apostol, hogy akik a hittől eltévedtek, ugye az anyagiakra való figyelés miatt, által szegezték magukat sok fájdalommal. És nagyon is láthatjuk és tapasztalhatjuk ezt, hogy ahogy szintén Pál mondja, hogy jó, ha az Isten félelem megelégedéssel párosul. Nem az az igazán gazdag és örömteli ember megelégedett, akinek az anyagai annyira jók. Ugye gondolhatunk arra a gazdagra, aki ugye az evangéliumban beszél az Úr Jézus róla, amikor azt mondja, hogy lerontom az én csüreimet és újabbakat építek, mert annyi van, hogy tudjam tartalékolni. És azt mondja neki az Úr Jézus, bolond, még az éjjel elkérik a te lelkedet. És mi lesz azután? Nagyon is ott van az, hogy igen, ezen a földön Isten ránk bízott anyagiakat, dolgokat, amelyel gazdálkodnunk kell, amely a megélhetésünkhöz szükséges. És a múlt alkalommal olvastuk azt is, hogy Isten, amikor itt az adakozásról és a jeruzsálemi szegények megsegítéséről beszél, akkor ugyanakkor itt azt is kimondja Pál, hogy ez ne az legyen, hogy nektek egy olyan teher legyen, hogy szükséget szenvedjetek miatta. Egyrészt Isten, ahogy énekeltük, gondot visel rólunk, betölti a mi szükségeinket és megelégít. Másrészt pedig ott van az, hogy vannak ránk bízott feladatok, családtagok, megélhetés, amiért felelősek vagyunk. De ott van az, hogy a hála, melyet véret fakasztott, soha nem múljon el ajkamon. És a hála az nem csak szóban, hanem cselekedetben is ott lehet a mi életünkben. A múlt alkalommal felolvasott rész végén van a mannának a példája, amikor azt írja itt Pál apostol, hogy aki többet szedett, annak nem volt feleslege, és aki kevesebbet, az nem érzett szükséget. Úgy kellett szedni a mannát, hogy a család szükséglete szerint, és megtapasztalhatták, hogy tulajdonképpen Isten gondoskodása ott van végig, és betölti az ő szükségeiket. Ahogy itt ezt a, hogy ma kezdtük a felolvasást, Pál azzal kezdi, hogy Isten iránti háláról beszél. Azzal kapcsolatban, hogy Titus mennyire a szívén viseli a korintusiakat. Már az előző fejezetekben is olvastunk arról, hogy ugye Tituszt elküldötte, hogyan viselkedett Titus, és azt írja itt, hogy bíztattam őt, de tulajdonképpen önként ment hozzátok. Amikor itt a Páli levelet tanulmányozzuk, akkor szükséges látnunk azt, hogy ez egy kicsit szokatlan az írásmód arról, ahhoz, ahogy mi írnánk. Hiszen Pál itt azt írja, hogy elküldtem, és tulajdonképpen ezt a levelet küldi majd Titusszal. A görög írásmódban tulajdonképpen nem jövő időbe írja Pál apostol ezt a levelet, hanem múlt időbe, és ez olyan mód, hogy mint akkor érvényes, amikor majd olvasni fogják. Tehát most írja a levelet, Titus fogja ezt a levelet elvinni, de már úgy írja benne, hogy, volt, nálatok volt Titus, ott van. Hiszen amikor olvassák, hiszen Titus fogja vinni ezt a levelet, addigra ott van. És ez fontos azt látnunk, hogy ugye mi, amikor egy fogalmazást írtunk, akkor mindig tulajdonképpen a jelen időben azt kell írni, ami van. És ezért úgy szokatlan, és jó volt ezt olvasni, hogy hát tulajdonképpen így érthető ez a levél, amiről beszél, hogy elküldte Tituszt, illetve vele együtt két testvért. Titusszal itt azt látjuk, hogy még két testvért kíséri, akik nincsenek megnevezve. És így mondom, a Biblia többször találkozunk ilyen dologgal, amikor nem tartja szükségesnek azt, hogy az az esemény, amely lezajlik, az név szerint pontosan kivégezte. Ugye az Ószövetségben ott van egyrészt, aki a Naamánnak ugye a szolgálója volt, az a kislány, annak a nevét se tudjuk, vagy ugyanúgy nem tudjuk aznak a kisfiúnak a nevét se, aki a két halat és az öt cipót adta. Hirtem most fordítva. Mindegy, tehát nem tudjuk a nevüket. És ez arra is jó, hogy Isten ugyanakkor számon tartotta. Ha a név nélkül is, ugye olvasunk ezekről a történetekről is, és ugyanúgy ott van egy ige a zsidókhoz írt levélben, amikor Isten arról beszél, vagy az írót arról beszél, hogy Isten nem feledkezik el arról, amit itt cselekedtetek, amit tettetek a szentekért, ahogy éltetek. Lehet, hogy nem tudják közvetlenül a környezet, vagy sok minden olyan, hogy titok marad az emberek előtt. De mégis ott lehet az, hogy Isten gondol rád. Isten az, aki mindezt látja, tudja, és ő a szíveket vizsgálja. És olyan jó tudni, hogy nem azt kell keresnünk nekünk, amikor itt ez a két testvérről is szó van, akiről föl van jegyezve, hogy szép bizonyság, amikor azt mondja, hogy elküldtük vele azt a testvért, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre bejárta valamennyi gyülekezetet. Sőt, ezen kívül a gyülekezetek választották ki őt utitársul. És a neve Isten előtt nyilván van, a másik testvérről pedig a 22. versben olvassuk, amikor azt olvassuk ott róla, hogy az alkalmasságát kipróbáltuk. Nem egy kezdő valaki, akire egy ilyen feladatot bízunk, hanem már megbizonyította az ő hűségét, szeretetét Isten iránt. Felmerül a kérdés ugye, hogy miért hárman mennek. Itt Pál arról beszél a 21. versből, hogy tisztesség az Úr előtt és az emberek előtt. Egyrésztről ott van, hogy az anyagiak kezelésével kapcsolatban egyértelmű, hogy akár a sajátról van szó, akár egy közösségnek a pénzével kapcsolatban az Úr előtt tartozunk számadással. Gondolhatunk itt arra, akár a gírák példázatában, akár a talentum példázatában, amikor az Úr megjön, ő számot vet, hogy mit tettek vele. És itt Pál apostol azt mondja, hogy azért is küld három testvért, és nem ő maga megy, és nem ő maga gyűjti össze, hogy nehogy bárki részéről ebben rágalom, vagy más vonatkozású dolog legyen, hogy és ez nem egy bizalmatlanság. Ugyanakkor van egy ellentétes példa, talán egyedüli a Bibliában, ami még úgy fiatalkoromban úgy nagyon meglepett, a 2 Királyok 9-ben, 22-nek a 7. verse, 7.-8. Pillanat. Ez Jósiás királynak a hozzáállása akkor, amikor ugye az Isten tiszteletet, hogy helyreállítja, és a templomat renoválja, és arra gyűjtést rendez, és ott úgy hangzik el a egy pillanat. Igen, a 6.-7. verset olvasom. Tehát azt a pénzt adják oda az ácsoknak, az építőmestereknek és a könyveseknek, hogy vásároljanak faanyagot és faragott köveket a templom kijavításához. De nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amelyet rájuk bíztak, mert hűségesen fogják kezelni azt. Egy nagyon meglepő mód, és azért mondom, nem tudom, hogy van-e még egy ilyen vers a Bibliában, ahol az anyagiak vonatkozásában egy ilyen kijelentése van a királynak, hogy adják oda az embereknek, ők hűségesen fognak velük bánni, nem kell számadást ezzel kapcsolatban tenni. És ugyanakkor, ugye láthatjuk, ezt csak úgy példának hoztam oda, mert ez úgy nagyon megfogott annak idején, hogy micsoda bizalom ez, amikor Jósiás ott van, és így gondol, mint király, nem felelőtlenül, hanem azzal, hogy azok az emberek kipróbáltak, hűséggel végzik a szolgálatot, és mint egy könnyebbség is idézőjelbe, most itt gondolhatunk arra, hogy egyáltalán a anyagiak feljegyzésével, ugye az írástudatlanság akkor egész más volt, de valószínűleg, hogy nem egyértelműen ezért. De mindenképpen ott van, ahogy a gírák és a talentum példázatában is úgy ott van, hogy Isten előtt számot adunk mindenről, amit az életünkben tettünk, és ahogy gazdálkodtunk, ahogy milyen felelősséggel és milyen dologgal tesszük. Aztán azt mondja, itt még azt üzeni Pál apostol korintusiaknak a 24. versbe, hogy fogadjátok szeretettel őket, és bízzátok rájuk. Ez a szolgálat, amelyre Pál apostol itt azt mondja, hogy egy olyan szolgálat, amely ugye már itt van, hogy ebben az adománygyűjtésben, hogy amelyben szolgálunk magának az Úrnak a dicsőségére, és hogy mindenképp kifejezi azt, hogy milyen eredményességgel. A 20. versnek a vége, amikor azt mondja, hogy eme bőséges eredménye miatt. Hiszen ott volt, és azért dicséri a korintusiakat, hogy milyen önzetlenül és milyen módon gondolkodtak arról, amikor a jeruzsálemi szegényekről gondoltak. És a következő fejezetet úgy kezdi a 9. rész első versében, hogy a szentek iránti szükségletről, erről a szolgálatról nem szükséges, hogy írjak. És mégis tulajdonképpen ott van, hogy egyrészt tudja, ismeri és említi azt, hogy milyen buzgossággal, mi volt az ő szívükből, amely abból fakad, hogy Isten jóságának a visszatükröződése. Amely abból fakad, hogy igen, Isten megáldott, és olyan jó a hálát így is kifejezni. Ugye egyrészt beszél arról, már az Ószövetségben, hogy megteremte majkaikon a hálának gyümölcsét. És újra meg újra ott lehet a mi szívünkben az a hála. Egyrészt azért, ahogy a végén fel is kiállt Pál apostol ennek a fejezet végén, hogy hála pedig az Istennek a kimondhatatlan ajándékáért, ami Jézus Krisztus. De ott van az is, hogy ahogy azt mondja az ige, hogy aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadna, hogy ne ajándékozna mindent minékünk vele együtt. És olyan jó, ahogy énekeltük, hogy Isten gondol reád. A szükségben, a nyomorúságban, az örömben, minden helyzetben. És ebbőlnek a visszatükröződése, ennek a hála érzete adhat bennünket, indíthat arra, hogy az Úr céljaira adjunk. Ugyanakkor, amikor azt mondja, hogy fölöslegesnek se írdom, mert kezdettől fogva hajlandóságot mutattatok, és Pál dicsekedett is ezzel Görögország más részeiben, hiszen ugye Korintus, ahogy itt Akhájának mondja, ugye a Görögország déli tartománya, Macedónia pedig ugye a középső tartomány, ahova ugye először érkezett annak idején Pál, és ugyanakkor felteszi, hogy ott volt ugyan ez a nagy felbuzdulás, ami már egy régebbi idő, itt hónapokról, vagy úgy veszük ki, hogy körülbelül egy, talán egy fél évről, évről is lehet szó, amikor ez történt. De Pál ugye még nem indult el Jeruzsálembe, és felveti azt a kérdést, hogy hol van a végrehajtás. Egyrészt ott van a szívnek a szándéka, ott van az elhatározás, de mivel még odébb van maga az, hogy Pál apostol vigye ezt, nem indult meg maga a gyűjtés. Még csak egy szívbeli állapot volt. És arra figyelmeztet, hogy tulajdonképpen nehogy, ha ő is jön, és macedóniaiak jönnek vele, akik valószínűleg szintén az ő részükről hoznak adományt, és úgy mennek majd tovább ugye Jeruzsálem felé, amely tudjuk, hogy Pálnak az útjában egy fogságba vezető út volt, hogy nehogy szégyent valljon, illetve ez a dicsekedés, hogy ne legyen meg. És ezért küldi el Tituszt és ezt a másik két testvért, hogy ez a végrehajtás a gyakorlati módon is megtörténjen. Amikor itt előkészíteni az adományt, mert megígértétek, és azt mondja, hogy azért, hogy legyen időtök tényleg arra, hogy ez hálaáldozatként lehessen. Nem kényszerű adományként. Amikor odaérkeznek, és akkor hirtelen kell összeszedni, akkor lehet, hogy pont olyan valaki, aki a szívében, aki akkor nehezen adná. Azt mondja itt a 7. versben, hogy mindenki úgy adjon, ahogy eldöntötte az ő szívében. A Bírák könyvének az 5. rész 16. versében, Debórának az énekében úgy hangzik el, hogy nagyok voltak az elhatározások Rúben patakjainál. Tulajdonképpen kifejezi egy törzsnek a hozzáállását, akiben ott volt a nagy elhatározás egy harc előtt, azzal folytatja utána, hogy miért maradtál ülve a teaklaid mellett. De megvalósítás nem lett. És nagyon hajlamos erre az emberi szív, az emberi gyakorlat. Esetleg meggondolatlanul, vagy figyelem elterelésként, mint szülő ugye a gyermeknek, hogy most hagyjál békén, majd később megadom ezt vagy azt. Aztán 5 perc múlva el is fejtette, hogy mit ígért. Itt azt mondja, hogy nagyok voltak az elhatározások, de nem valósult meg. És erre figyelmeztet, hogy ne így legyen a korintusok életében, és erre figyelmeztet az ige bennünket is, hogy hogyan álljunk hozzá, amikor valamire ígéretet teszünk. Nagyon sokszor tapasztaltam már olyant, amikor így egyes példára, vagy most nem akarok helyet mondani, ahol éppen voltam, és ugye egy gyűjtés volt, és ott lehetőség volt arra is, hogy egy papírra ráírni, hogy, mert hát éppen nincs az embernél pénzt, hogy azt az ügyet mivel, mennyivel fogja támogatni, és majd hát mint egy hónapon belül, ha azt odaadja, úgyis jó. És hát ugye biztatták erre az embereket különböző módon, és akkor ott van az emberi szívben az, hogy hát ez is az is ad, nem maradhatok le, stb. Mennyire fontos az, ahogy itt Pál kifejezi, hogy ahogy a szívedben eltökélted, és az hála áldozat legyen. Amikor az Ószövetségben szemléltük az áldozatokat, akkor szemlélhettük azt, hogy úgy a bűnért, a különböző áldozatok módjában megvolt az, hogy mikor, mit kellett áldozni. Egyedül a hála áldozatnál nem volt meg az, hogy mikor kell. Az, hogy milyen módon, hogyan kell, az megvolt, de a hála áldozatnak a szívből kellett fakadni. És a hála áldozatnak volt egy olyan vonatkozása is, hogy azt bizonyos értelemben az Isten jelenlétébe kellett elfogyasztani. Tehát ott van az, hogy ami a szívből fakad. Itt olvastuk is ebben a felolvasott részben, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ahogy a Zsoltárból olvastam, övé minden, ő nem mondaná, hogy most éhezek, hiszen övé minden. És mégis lehetőséget ad, ahogy Dávid is itt ugye említ, amit az elején felolvastam, hogy mindazt, amit adtunk, azt tőled kaptuk. És nagy kegyelem az, hogy ebből részesíthetünk. Amikor ott van ez, hogy amint eldöntötte a szívébe, lehet azt tényleg így hozzáállni, hogy hát igen, a végrehajtás csúszik, halasztódik, majd ez egy későbbi időpontról van szó, és az ember elkezd alkudni, hogy tényleg szükséges ez. Finoman úgy mondja, hogy átgondoltam. Nem is annyira fontos ez. Az Ószövetségből szeretnék egy igeverset idehozni, az 5 Mózes 23-ból, ami ezzel kapcsolatban hangzik el, 5 Mózes 23, 22-től a 24-ig. Ha fogadalmat teszel Istenednek az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgyis számon kéri tőled Istened az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszed a fogadalmat, azzal nem vétkezel. Tartsd meg és teljesítsd, amit kimondtál, amikor önkéntes áldozatot fogadtál Istenednek az Úrnak, úgy, ahogyan azt megígérted. Amikor a Mózes könyvét tanulmányoztuk, láthattuk azt, hogy amikor fogadalom volt, annak az elmulasztására nem volt áldozatbemutatási lehetőség. Azt meg kellett adni. Isten komolyan vette a fogadalmat, és ha a fogadalmat nem tartották be, az bűnnek minősült. Itt azt olvastuk, hogy ha nem teszel fogadalmat, az nem vétek. De ha fogadalmat teszel, akkor igenis, hogy tarts be. És ezért nagyon is fontos az, hogy és veszélyes az, amikor egy fellelkesülésből, egy felbuzdulásból teszünk olyan, ha nem csak a szívünkben eltökélve, hanem egy ilyen külső hatással teszünk olyan ígéretet, amit igazából utólag vagy nem tudunk megtartani, mert erőnk felett van, és csődnek és kudarcnak érezzük, hogy nem tudjuk teljesíteni, vagy pedig ott van az, hogy hát tulajdonképpen hát igazából nem úgy alakul, nem tudom megtenni, és itt nem elsősorban most csak anyagiakra gondolok, hanem olyan dologra is, amikor egy, akár egy konferencián, egy lelkesedésben, egy valamilyen dologban hozunk egy olyan dolgot, hogy hát igen, ezt igen, továbbiakban így fogom, és aztán úgy szépen lassan úgy elalszik a dolog, a múlté lesz, aztán legközelebb megint fogadalmat teszünk. Lehet, hogy csak a saját szívünkbe, de Isten akkor is látja. Az 50. Zsoltár 14. verse azt mondja, hogy hálaadásodat áldozz az Istennek, és teljesítsed a felségesnek tett fogadalmadat. Ott van ez a nagy lehetőség az életünk minden területén, hogy Isten felé kifejezhetjük a mi hálánkot. Az elmúlt alkalmakkor a szolgálatnál is elhangzott, de ugyanígy vonatkozik ez az adománnyal kapcsolatban is, hogy ez most itt a korintusi levélben, ugye a jeruzsálemi szenteknek, a jeruzsálemi gyülekezetnek való gyűjtésről van szó, de egyébként adomány vonatkozásában ott lehet az, az időnk, az energiánk, a hozzáállásunk, különböző dolgok mindaz. Ahogy a Róma 12.1 mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fia, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti életeteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. Tehát lehet ott ez az adomány, hogy az én életemet odaadom. És ahogy itt ugye az 5. versben, a 8. rész 5. versében is olvastuk, hogy azt mondja, hogy a korintusiakra is, hogy először az életüket adták át az Úrnak. És utána volt az, hogy ezt a gyűjtést rendezték. Mennyire fontos, hogy tisztában legyek azzal, hogy igen, mint sáfár, felelősséggel tartozom az, hogy a rám bízottakról gondoskodjak, az mellett, hogy ott van, hogy Isten gondol rád. Volt idő, amikor, hogy az anyagiak beosztása miatt vezettünk felfüzetet, hogy írtuk, hogy mi, milyen kiadás, és úgy neveztük ezt a füzetet, hogy a Sodák füzetje. Mert sokszor nem értettük. Nem a mi bölcsességünk volt az, ahogy beosztottuk, vagy ahogy Isten kirendelte a különböző szükségeket, és különböző módon. És olyan jó tudni azt, hogy hálát adni, amikor szükséget éreztünk, és valahogy megoldódott. Most mindegy, hogy milyen módon, akár egy akcióval, vagy valahonnan kaptunk valamit, vagy bármilyen módon, és mégis olyan nagy dolog az, hogy ahogy itt is elhangzik, hogy mindezért Isten dicsőítetik. Isten az, aki gondol ránk, aki hordoz bennünket. Néhányszor kaptunk postán egy így mondt ismeretlen személytől, akinek a neve is, meg a címe is elsolvasásra látszott, hogy nem létező személy. Ugyanakkor jól ismert, amikor beteg voltam, azt írta hát úgy, hogy gyógyulj meg, szükség van rád. És még a város is egy olyan helyen adta föl, ahol nem is volt igazából ismerősem. Szóval tulajdonképpen Mikulás kellene volt is Kiskelemen utcában, hogy nem tudom pont hogyan, ez megvan az egyik még. Tehát Isten a lehető legkülönbözőbb módon tudja kirendelni a szükséget. Ő tudja. És ahogy újra meg újra ez az ének, amikor választottam, akkor nem is figyeltem csak éneklés közben, hogy a 4. versben ez az egyik oldal, hogy minden szükségedet betölti, a másik pedig az, hogy a nyomorúságban a nehézségek között is ott van. Milyen áldás az, amikor úgy tudom venni, most akár amit a két kezemmel megkeresek, vagy az eszemmel, vagy mindegy, hogy kinek milyen a munkaköre, hiszen Isten adotta, és erről beszél is az Ószövetségben, hogy Isten adott neked értelmet, bölcsességet ahhoz, hogy tulajdonképpen megkapjad. Nem természetes. Nem természetes az, hogy 48 év munkaviszonyt úgy töltöttem le, hogy nem voltam munkanélküli. Nem természetes az, hogy Isten végig gondoskodott rólam. Olyan jó újra meg újra megállni azelőtt, hogy egy szerető édesatyám van, aki kirendelte mindenkor. És ugyanakkor ott lehet az, hogy azt mondja, hogy ne feledkezz el arról, hogy te is adhatsz. Háladással nyújthatsz mások felé. Azt mondja, ugye elhangzott az is itt benne, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, és hogy ne ragadományként érje a korintusi gyülekezetet. Azért készítsék el előre. A kénytelen, kelletlennek nincs értéke Isten előtt. Csak a szívből jövő hálának. Ő a szíveket vizsgálja, és tudja mindazt. Egy ének mondja úgy, hogy hálám szívemből fakad. És olyan jó, amikor így tudjuk énekelni, hogy nem azért, mert az író ezt írta, hanem valóban felfakad a szívünkből a hála Isten iránt. És itt szemlélhetjük, ugye a földművesnek a példáját hozza, amiben Isten válasza van. A földműves példájában ott van a vetés és az aratás példája. A vetés az most történik. Az aratás ideje nincs kijelentve. A földművesnél, ugye, ha leginkább az egynyári növényekre gondolunk, vagy akár a buzára, amelyet ha akár ősszel, akár tavasszal elvetnek, a következő ősszel ott van az, hogy learatják. Ugye a diófa az már sokkal másabb kérdés, azt úgy szokták mondani, hogy az unokáinak ülteti az ember a diófát. De éppen ezért nem lehet ebből üzletet csinálni. Nem lehet úgy üzletet csinálni, hogy igen, mint ahogy hirdetik a befektetéseket, hogy x év múlva ennyi vagy annyi értéke lesz, de az Istennel való dologban az biztos, hogy az örökkévalóságra gyűjt az, aki most vet. Ugyanakkor ott van a 8. vers, ami olyan sokszor jelentett nekünk is erősítést, amikor azt mondja itt a 8. vers, hogy Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségesen rendelkezetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Istennek van hatalma, de Istennek nem kötelessége az, hogy nekem mindig az igényeimet kielégítse. Istennek van hatalma arra, hogy a szükségeimet betöltse. De ezek a szükségek nem mindig azok, amit én a szükségnek gondolok. Mert ő a szükségben adhat, ugye egy Pál apostol is beszél arról, hogy megtanultam mind a jó lakást, mind az éhezést. Istennek van hatalma arra, hogy az áldását ránk árassza. És ez, hogy ránk árassza, ez lehet úgy akár áldásban, mint egy anyagi áldásban is, ahogy a munkánkat, így mondjam, megjutalmazza, olyan lehetőségeket biztosít, ahol értékelik a munkánkat. Lehet ez egy szívbeli örömben, hogy most a Hóseásban azt hiszem az az ige, hogy nem, Hóseás, mindegy, tehát Ószövetségi ige, nem írtam föl, most jutott eszembe, amikor arról beszél, hogy kivész a juh az akolból, nem fognak virágozni a fák, nem hoz termést, és azzal fejezi be, hogy de én örülni fogok az Úrban, az én szabadító Istenemben. Mennyire jó az, hogyha mi Isten felé való szeretetünk és hálánk nem azon mérhető le, hogy anyagilag milyen áldásban részesülünk. Hogy anyagilag hogyan gondoskodik rólunk a szükségeink betöltésében. Mózes 5. könyvének a 8. részében olvassuk ugye azt, hogy emlékezzél meg az egész útról, amelyel hordozott téged az Úr, immár 40 esztendeje. És ott sorolja utána fel, hogy nem szakadt le a te sarud, nem szakadt el a te ruhád, ami nem természetes. És itt arról beszél a magvetőnek, ahogy folytatja, hogy magot áld a magvetőnek, és a gyümölcsötöket megszaporítja. Ez a gyümölcsnek a megszaporítása, ez nem olyan, amit egyértelműen én fogok élvezni, hanem lehet, hogy másoknak. Másoknak lesz ez erő, vigasztalás, vagy élvezet, vagy bármilyen szempontból, és milyen hatással van? Talán egy utolsó kérdésként ez. A 11. versben azt olvassuk, hogy hálaadást szül. Sokak életében ott van, itt ugye a Jeruzsálemben, a 12. versben utána beszél arról, hogy enyhíti a jeruzsálemi gyülekezetnek a szükségét, de azzal folytatja, hogy a hálaadás pedig bőséges lesz az ő részükről. Isten dicsőítik. És ezért olyan jó, amikor tulajdonképpen a mi cselekedeteinkben, a mi adományainkban ott lehet az, hogy ezért Isten dicsőítetik. Aztán azt is mondja itt a jeruzsálemiekről, hogy könyörögnek értetek, ismeretlenül. Könyörögnek értetek, hogy akitől ezt berészesültem, azokért könyörgöm, hogy áldja meg, pótolja ki az Úr, és azt mondja, hogy vágyódnak utánatok, mint az élet példája, mint Isten áldása, amelyet ő kirendelt. És azzal fejezi be ezt a fejezetet, hogy ugye inkább ezt szó szerint felolvasom, a befejező vers, a 15. hogy hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Istennek ez a kimondhatatlan ajándéka maga Jézus Krisztus, aki lett nékünk üdvösségül, és akivel vele együtt, ahogy Isten adta ezt nekünk, ugye amikor az Úr Jézus eljött a Betlehem mezején, úgy hangzott, hogy hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész népnek örömmel észen. És azóta is újra meg újra Istennek eznek ezért az ajándékáért ott lehet a mi szívünkben a hála. És egy ének úgy mondja, hogy a hála, melyet véret fakasztott, soha nem múljon el ajkamon. Isten az, aki gondot visel, aki betölti a mi szükségeinket, és éppen ezért ott lehet az, hogy mi is lehetőségünk van. És ahogy Pál mondja, hogy kegyelem az, hogy adhatunk. Kegyelem az, hogy kifejezhetjük Isten felé ilyen szempontból is a hálánkat, és ezért dicsőíthetjük a mi Urunkat, mert ő az, aki mind az akarást, mind a cselekvést végzi jó kedvéből. Amen. Akinek van gondolata, kérdem, hogy